Köszönjük szépen, zenészek, nagyon jó látni titeket ma reggel, hogy egészségesek vagytok, áttestetek ezen a víruson, és nagyon jó volt hallani a zenét, és veletek együtt dicsérni. Az Isten nagyon hálás a szívem értük, és hálás a szívem, hogy ma reggel végre kisütött a nap. Ugye egész héten nem láttuk a napot, és ma reggel kisütöttetek. Tehát nagyon hálás vagyok, nagyon jó volt látni. Ahogy Lajos már említette, hogy ma van az első vasárnap az adventi szezonban. És az advent az a szó, hogy a várakozás, hogy várjuk a karácsonyt. Várjuk, hogy tudjunk az Úr Jézus Krisztus ünnepelni, és várjunk, hogy együtt lehessen a család a karácsonyfa körül. Várjuk a december 25-öt. Csak ebben az évben, a 2020-ban, ez az első karácsony, amit fogunk ünnepelni ebben a covidos szezonban. És emiatt más lesz a karácsony. Lehet, hogy lesznek, akik egyedül ünneplik a karácsony a karantén miatt, egyedül vannak otthon, és az nagyon-nagyon nehéz lesz azoknak. Vagy lehet, hogy az idősebbek nem tudnak együtt lenni a fiatalokkal, és külön lesznek, külön fognak ünnepelni a karácsonyt. Ez a COVID-19 vírus sok minden megváltoztat ebben az évben. És a vírus miatt ugye sokan félnek, sokan aggódnak, hogy elkapom, ha elkapom, akkor mi lesz velem? Mert nap mint nap hallunk a rossz híreket, hogy hányan halnak meg benne. Sokan elveszítettek a munkahelyüket, és sokan aggódnak, hogy fogunk kifizetni a számlákat, mi lesz velünk. Sokan aggódnak, sokan félnek. Sokan azon gondolkodnak, hogy mikor tudjunk visszatérni a normális kerékvágásra az élet, mikor lesz újra normális az élet. Nekem személyesen aggaszt, ami történik ebben a globális világban. Olyan tendenciák vannak, ami őszintén rémisztő. Rémisztő, ami történik körülöttünk, amit hallunk a hírekben. Nagyon sok mindent megváltozott ebben a világban az elmúlt hónapokban. De ebben a karácsonyban vannak egy pár dolgok, amit nem változott, ugye? Az, hogy emberek vásárolnak. Black Friday, ha jól tudom, az már megtörtént múlt pénteken, és nagyon sok mindenki bevásárolt, nagyon nagy akciók voltak, ugye, és az emberek ugye lehet, hogy nem tudtak elmenni a boltba, de otthon tudták rendelni, és hazahozzák az embereknek, de nem is kell elmenni, értük, hazahozzák. De egész karácsonyig az emberek fognak vásárolni, ez úgy, mint a múlt években, az emberek rohannak, és meg kell vásárolni azok a dolgokat karácsonyra. Tehát ez a két jelenség úgy tűnik, hogy nagyon más. Az egyik otthon ül, lehet, hogy egyedül, karanténban, fél, aggódik, a másik rohan a boltba. És ugye minden próbál bevásárolni karácsony előtt. És jelenleg ez az a jelenség, ami a mi világunkban van, amiben mi élünk. De amit Jézus Krisztus elmondott 2000 év ezelőtt, nagyon releváns a mi mai világunknak. Mind a két embernek, akinek az életük nagyon, úgy tűnik, hogy nagyon mások, mind a két embernek Jézus Krisztus felszólít ebben a textus, ebben az ige szakaszban. Az, aki aggódik és fél, és az, aki rohan a boltba megvásárolni sok mindent. És Jézus lenyűgöző módon beszél mind a kettőhez egyszerre. Sokan mondják, hogy ez a legszebb textus az egész Bibliában. Olyan gyönyörű szépen beszél Jézus Krisztus itt. De nézzük meg, hogy Jézus hogyan csinálja ezt, hogyan bíztat minket hogy merjünk őt várni ebben az adventi szezonban. Tehát olvassuk fel a mai textus a Máté evangéliumból a 6. fejezetet, a 19-től a 34. verset.
Máté 6:19. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda nem emészti meg, és ahol a tolvajok sem ássák ki, és nem lopják el. Mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is. A test lámpása a szem, ezért ha a szemed tiszta, az egész tested világos lesz. Ha pedig a szemed gonosz, az egész tested sötét lesz. Ha tehát a benned lévő világosság sötétség, milyen nagy akkor a sötétség? Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Ezért mondom nektek, ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, és mit igyatok, se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok. Nem többe az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál? Nézzétek meg az égi madarakat, nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem takarnak, és mennyei atyátok eltartja őket. Nem vagytok-e ti sokkal értékesebbek náluk? Aggódásával pedig ki tudna közletek meghosszabbítani életét csak egy arasznyival is? Mit aggódtok a ruházatért is? Figyeljétek meg a mezei liliomokat, hogyan növekednek. Nem fáradoznak és nem fonnak, de mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül akárcsak egy is. A pedig a mező füvét, amely ma van, és holnap a kemencébe vetik, így öltözteti az Isten, nem sokkal inkább titeket, kicsinyhitűeket? Ne aggódjatok tehát, és ne mondjátok, mit tegyünk, vagy mit ígyunk, vagy mit öltsünk magunkra? Mindezt a pogányok kérdezgetik, a ti mennyei atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van mindenre. De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért. Elég minden napnak a maga baja.
Menjünk az Úr elé, és imádkozunk, kérünk, hogy szóljon hozzánk a mai napon. Mennyi atyám, köszönöm ezt a mai reggelt. Köszönjük, hogy újra kisütött a nap. Bizonyságot tesz arra, hogy egy hűséges Isten vagy. Hogy minden nap megújul a te szereteted felénk. Köszönjük ezt a gyönyörű szép textus, amit elénk teszel ma reggel, hogy olvashatunk arról, hogy de milyen Isten vagy, mennyire szeretsz minket, mennyire fontosak vagyunk neked. És köszönöm, hogy így kérhetünk, hogy a te ígéden keresztül szólj hozzánk, szólj a mi szívünkhez. Szükségünk van, hogy lássunk téged, és hogy értsük a te ígédet. Kérlek, Úr Jézus Krisztus, hogy ne engedj, hogy én akadály legyek annak. Én kérlek, hogy segíts, hogy el tudjam mondani mindazt, ami rám bíztál, semmi többet és semmi kevesebbet. Kérlek, hogy segíts, hogy ez világossá tudom tenni mindannyiuknak. Úr Jézus, szeretnék téged látni ma reggel. Szeretnék dicsérni téged, mi egész szívünkkel, egész lényünkkel, és köszönöm, hogy így kérhetünk, hogy szólj hozzánk, engedj, hogy tudjunk befogadni azt az üzenetet, amit te szeretnél adni nekünk ma reggel, és köszönöm, hogy így kérhetünk, hogy áld meg minket saját magaddal, az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Oké, kezdjünk el akkor. Tehát Jézus először azoknak szól, aki keresi a boldogságot ilyen materiális, anyagi dolgokban. Tehát Jézus bíztat minket, hogy ezt ne csináljuk. ebből nem lesz jó vége. 19. versen nézzük meg. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsra megemészti, és ahol a tolvajok betörnek és ellopják. Tehát milyen dolgokra gondolt Jézus? Hát olyan dolgok, ami a moly megemészt, és az rozsda tönkre tesz, vagy a tolvajok ellopják ezeket. Most a mai világban ezek a dolgok mit lehetnének? Hát sok minden belefér ebben a kategóriában. Ruhák, túl cipők, ennivaló, a moly mindent tud felemészteni, vagy számítógépek, kocsik, karórák, mobiltelefonok, stb. Mindent, egy tolvaj betör, és mindent elvesz. De Jézus bíztat minket, hogy inkább gyűjtjünk maguknak olyan kincseket, amik nem mennek tönkre, és nem lopják el. A kincsünk legyenek lelki kincsek, és nem materiális kincsek. Következő vers. Hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda nem emészti meg, és ahol a tolvajok sem törnek be, és nem lopják el. Hát Jézus azt mondja, hogy ő mennyei kincsekre gondol. És ezek mik lehetnek, ezek a mennyei kincsek? Hát ezek a lelki dolgok, ugye? A szeretet, a hit, a kapcsolatok, az örök élet, békesség, az Istennel való kapcsolat. Lelki dolgok, amit nem lehet ellopni. Ezeket gyűjtsük inkább. És Jézus rögtön hozzáteszi egy meglepő megjegyzést. Nagyon meglepő, és ez egy nagyon fontos lelki igazság. A következő vers, 21. versben ezt mondja, mert ahol a te kincsed van, ott lesz a te szíved is. Most ez mit jelent? A szívünk ragaszkodik a kincsünkhez, mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is. A Biblia azt mondja, hogy család a szív, nem érthetjük meg a saját szívünket. De ha valaki meg akarja érteni, és hiszem, hogy akarjuk megérteni a szívünket, Jézus tereli a figyelmeket, akkor nézd meg a kincsedet. Nem fogod találni a szívedet, de ha megtalálod a kincsedet, ott lesz a szíved, mert a szíved ragaszkodik a kincséhez. Ragaszkodik és kapaszkodik hozzá. Tehát lelki dolgokat, vagy materiális dolgokat ölel át a mi szívünk. És Jézus azt mondja, döntsd el, melyik lesz a te kincsed. Melyik lesz a te kincsed? Mennyei kincsek lesznek, vagy földi kincsek? És nem mindegy, hogy melyik a te kincsed. Nem mindegy. Tehát miután Jézus beszél a szívünkről, elkezd beszélni a mi szemünkről a következő versekben. Látjuk a szemünknek a fontosságát, a 22. és a 23. vers. A test lámpása a szem. Ezért, ha a szemed tiszta, az egész tested világos lesz. Ha pedig a szemed gonosz, az egész tested sötét lesz. Ha tehát benned lévő világosság, sötétség, milyen nagy akkor a sötétség? Most ez mit jelent? A szemünk olyan, mint egy ablak a lelkünknek, egy ablak a lelkünknek, ami beengedi a fényt. Kétféle szem van, mondja Jézus. A szemünk vagy tiszták, vagy gonoszok. Ha tiszta, akkor világosság van bennünk, ha a szemünk gonosz, akkor sötétség van bennük. Ezt mondja Jézus, de ez mit jelent? Ez egy kicsit misztikus, egy kicsit nehéz ezt megérteni. A szemünk a jelképe a mi vágyainknak. És mindannyiunk tele vagyunk vágyokkal. Hiába a buddhisták tanítják az embereket, ki kell érteni minden vágyot belőled, ezt nem tudjuk megcsinálni. Mindannyiunknak vannak vágyok. És Jézus azt mondja, hogy nem lehet ezeket kiirtani. Mindenkinek van vágy, a papoktól szerzetesek, mindenkinek vannak vágyok, mindenki tele van jó vágyokkal, vagy rossz vágyokkal, tiszta, vagy gonosz vágyokkal. Tele vagyunk sötétséggel, vagy világossággal. Tehát nem lehet csak megszüntetni a vágyakozásokat. Tehát gondoljunk végig. Először mik az én kincseim, és mire vágyok. Mik a kincseim, és mire vágyok. Jézus folytatja, és újra visszatér most a lelki és materiális dolgokra, kicsit később, és akkor kontrasztba fogja tenni ezeket egy meglepetésre. De nézzük meg a 24. vers és a 25. vers, ez a meglepetés. Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket fogja gyűlölni, a másikat pedig szeretni, vagy az egyikhez ragaszkodik majd, a másikat pedig megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mamonnak. Kiderül, hogy a kincsünk, amire vágyunk, és azt gondoljunk, hogy attól leszek boldog, kiderül, hogy azok a mi urunk és a mi mesterünk uralkodnak fölöttünk. A szívünk azért ragaszkodik a földi kincsünkhez, mert szolgálja ezt a földi kincsünket. Nem azért szeremes, nem azért ragaszkodik hozzá, mert szeremes, azért a szívünk ragaszkodik a kincsünkhez, mert annak szolgáljunk. És most ezt már tudtunk az Istenről, hogy mi az Istent szolgáljunk, de ez igaz a földi dolgokról is. A másik dolog, ami kiderül, az, hogy vagy megvetjük és gyűlöljük az Urunkat, vagy szeretjük és hűségesen ragaszkodunk hozzá. Tehát Jézus fekete-fehéren festi ezt le nekünk. Tehát Jézus Krisztus egy pár mondattal gyorsan levezette nekünk az óriási különbség a között, amikor valakinek materiális kincsek vannak, vagy amikor lelki kincseket gyűjt. Nagyon nagy a kontraszt. Megnézhetjük azt a grafikát? Ezek a szavakat, amit Jézus használt itt. Ugye, földi vagy mennyei, gonosz vagy tiszta, megveti és gyűlöli, vagy ragaszkodik és szereti. Pénz és materiális dolgok, vagy Isten, sötétség, vagy világosság. Jézus festi a különbséget, és döntsd el, melyiket fogsz imádni, melyiket lesz az első az életedben. Tehát mégis, ami közös minden embernek, az, hogy mindenkinek kincsei vannak. És Jézus radikális állításai kényszerít minket, hogy ebben a rohanó világban, amiben élünk, hogy merjünk kicsit lelassulni, és végig gondolni, és feltenni magunknak egy pár kérdést, hogy mi az, ami számomra valójában a legfontosabb nekem. Mi az én szívemnek a legnagyobb értéke, és az én szemem mire vágyik valójában. Az a szándéka Jézusnak, hogy segítsen minket, hogy merjük Istenhez fordulni. És Jézus gyönyörű szépen tereli a mi figyelmünket, a mi szemünket, hogy nézzünk Istenre, és vágyunk Istenre, aki a legnagyobb kincs ennek a világnak. Tehát lenyűgöző, ahogyan Jézus ezt csinálja. Nem erőszakos, nem ítélkezik, nincs ilyen szemrehányás, nincs parancsolgatás, nem fenyeget, nem haragszik, hanem lenyűgözön tereli a mi figyelmünket Istenre. Egyszerűen vonzóvá teszi az Istent. Most úgy tűnik, hogy Jézus kicsit már lezárja ezt a témát, igazából nem lezárja, hanem változtatja a témát egy kicsit, és majd vissza fogunk térni erről a témáról mindjárt. De hogy jobban megértsük a szívünket, Jézus kezd felsorolni egy csomó kérdés egymás után. Figyeljük a következő versekben, mert minden vers egy kérdés. És Jézus közben két gyönyörű szép képet fog használni, hogy jobban megértsük a mi szívünket. Fog beszélni madarakra és virágokra, hogy ezek a képeken keresztül lássunk az Isten. Tehát nézzük meg az első képet, a madarakat. Mit tanulhatunk a madaraktól? Tehát 25. és 26. vers fölteszi ezt, mint egy kérdés. Ezért mondom nektek, ne aggódjatok az életetekért, hogy mit egyetek, vagy mit igyatok, se a testetekért, hogy mibe öltözködjetek. Nem többe az élet a tápláléknál és a test a ruházatnál? Tehát a madarak nem vetnek, nem aratnak, és nem tárolnak semmit maguknak, de mégis minden van, amire szükségük kell, amire kell nekik. Tehát hogy lehet ezt csinálni? Hogy csinálják ezt? Hogy lehet ez? Azért, mert Jézus azt mondja, mennyei atya gondoskodik róluk. Télen is minden fagyott, honnan veszik az ennivalót? Hát Isten gyönyörű szépen gondoskodik róluk. Istennek fontos a madarak. Szereti a madarak. Ismeri őket. Olyan jó hallani, ugye, a madar csicsergés, ugye? Lehet hallani, hogy ők boldogok. Amikor az ember hallja a madar csicsergés, akkor mintha minden oké van a világban. Madarak boldogok, kint vannak, és lehet látni, hogy a családostól ott vannak a fészke körül. És lehet, hogy nem csak beszélnek egymásra, néha a madár csicsergés úgy hangzik, mintha énekelnének is. És amikor látjuk ezek a boldog madarak, van egy mondás az angol nyelvben, amikor látjuk egy szerelmes pár, úgy szokták mondani az angol nyelvben, hogy ők, they're lovebirds. They're lovebirds. Nem tudom, hogy ezt, hogy mondják ezt magyarul, hogy ilyen kifejezés van, de a lovebirds, az, hogy ezek olyan szerelmesek, mint két madár, aki szeretik egymást. Tehát a madarak képviselik a szabadságot is, ugye? A madarak tudnak repülni, és oda mennek, ahova akarnak, és repülnek. Tehát a madarak képviselik a boldogságot, a szabadságot és a szerelem. Nem rossz madárnak lenni, mert Isten gondoskodik róluk. És Jézus kontrasztban teszi a boldog madarak azokkal, akik aggódnak és félnek. És bíztat minket, hogyha Isten gondoskodik ennyire a madarakra, akkor mennyivel inkább gondoskodik rólunk. És a 27. kérdésben, 27. versben megint föltesz egy kérdés a 27. versben. És ez egy ilyen alázatos kérdés. Alázatosan teszi föl ezt a kérdést, hogy miért is aggodalmaskodunk. 27. vers, aggódásával pedig ki tudnak közöletek meghosszabbítani az életedet csak egy perccel is. Tehát nagyon jól tudjunk, hogy amikor aggódunk, hogy ez nem tesz jó semmiért, amikor aggódunk. És Jézus ezt kifejezi egy alázatos kérdéssel, hogy amikor aggódok, az mire jó? Ez mire jó? Én tudom magamban kiindulva, amikor ideges vagyok, amikor nem mennek a dolgok, ahogy én szeretnék, és valaki azt mondja, fejezd már be, hagyd már abba azt az idegesség, az még csak jobban idegesít engem, az csak olajja tűzre. Amikor valaki parancsolgat, ne legyél ideges. Én azt tudom, én nem akarok ideges lenni, de én az vagyok. Tehát egy parancs ilyenkor semmire nem jó. És Jézus tudja, hogy senki nem akar aggódni vagy félni. Mindenki tudja, az nem jó. És azért csak föltesz egy kérdés. Nem parancsolgat. Tehát Jézus nagyon jól tudja, hogy erre vagyunk mi képesek. És mi tudjuk, hogy ezt nem akarunk csinálni. Második kép, nézzük meg most a mezei virágokat a 28. versben. 28. versben. Mit aggódtok a ruházatért is? Figyeljetek meg a mező liliomait. Hogyan növekednek? Nem fáradoznak és nem fonnak. Tehát a liliomok és a mezei virágok egyszerűen gyönyörűek. Így, ahogy vannak. Nem tesznek semmit érte. Egyszerűen gyönyörűek. És olyan sok mezei virág van, hogy lenyűgöző a kreativitás Istennek. Amíg kimegyünk a mezőre, látjuk ezt a sok-sok féle virág. Mindig, amikor kimentünk a családi kirándulásokra, amikor a lányok kicsik voltak, emlékszem, hogy mentünk Ausztriában, és vannak képek, ahol hajni csenge, tündi is, mindenki csinált magának egy kis csokorvirág, és egyik szebb volt, mint a másik. A lányok mindig szeretik ezeket csinálni. És ugye ezek a mezei virágok csokorban lehet önteni őket, de így egymagában gyönyörűek. És Jézus azt mondja, hogy ezek a virágok, ezek a mezei virágok, ezek jóval szebb, mint Salamon, amikor pompás ruhában öltözött. 29. és a 30. vers. De mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül akar csak egy is. És akkor a 30. vers mond valamit itt Jézus. Ha pedig a mezőfüvet, amely ma van, és holnap a kemencébe vetik, így öltözteti az Isten, nem sokkal inkább titeket, kicsi hitűek? Megint egy kérdés. A lényeg az, hogy ezek a mezei virágok, ugye tudjunk, hogy attól a pillanatban, hogy valaki megszedi ezek a virágokat, akkor onnantól kezdve csak egy pár órát fognak élni. Vagy beteszünk vízbe, és akkor maximum 1-2 napig élnek ezek a mezei virágok. Ezek a mezei virágok gyönyörű szépek, de itt vannak csak 1-2 napig. És Jézus hasonlít minket ezek a virágokra, hogy ha ezek itt vannak csak 1-2 napig, és gyönyörű szebb, mint a Salamon, akkor az Isten mennyivel többet gondoskodik rólatok. Mennyire értékesebb vagytok, mint ezek a mezei virágok. Tehát Isten gondoskodik rólunk, szeret minket, vigyáz ránk. Akkor Jézus mit akar itt ebből levonni? A 30. vers, visszatérünk, 30. vers, hogy nem sokkal inkább titeket kicsin hitűek. Tehát Jézus arra megy ki az egész, hogy ne legyünk kicsi hitűek, hanem bízunk Istenben, ahogy az előbb énekeltünk, hogy sokkal értékesebb vagyunk, mint ezek a mezei virágokat. És Jézus szépen tereli a figyelmünket arra, hogy bízunk Istenben, és ne aggódjunk. Szeret minket, fontosak vagyunk neki, gondoskodik rólunk. 31. versben, nézzük meg, 31. versben, ne aggódjatok tehát, és ne kérdezgessetek, mit együnk, vagy mit igyünk, vagy mit öltsünk magunkra. És itt Jézus ezek a kérdésekkel visszaadja a lényegét, amikor mi aggódunk. Tehát hogy néz ki, amikor valaki aggódik? Hát folyamatosan agyalunk, ugye? Folyamatosan gondolkozunk, hogy mi lesz velünk, és akkor hány variációt előhozunk. És minden variációnak mi próbáljunk kitalálni a megoldás annak a problémának. Ugye agyalunk a jövőre. A legrosszabb esetet elképzeljünk, és azt próbáljuk megoldani, végig gondolni a mi fejünkben. Nemrégen beszéltem valakivel, aki azt mondta nekem, hogy én alig tudok aludni. Nem tudok megnyugodni, és megkérdeztem tőle, hogy mitől aggódsz, hogy miért félsz, mi a baj. És az volt a válasz, én nem aggódok, én csak agyalok, gondolkozok sokat. Tehát ilyenek vagyunk, mi becsapjuk magunkat. Aggódunk és félünk, és nem is veszünk észre, hogy aggódunk és félünk. És Jézus elmondja nekünk, hogy néz ki az, amikor aggódunk és félünk. Tehát amikor mi agyalunk és gondolkozunk, mi azt gondoljunk, hogy ez a világ legnormálisabb dolog. Problémák vannak, nekem kell kitalálni a megoldás ennek a problémának. És amikor kezdünk gondolkodni, nem tudunk aludni, és minden bajunk van. Nem is veszünk észre, hogy aggódunk és félünk, mert olyan természetesnek tűnik. És Jézus olyan kedvesen bíztat minket, hogy ezt ne csináljunk. És a 34. versben, az utolsó vers ennek az igaz szakasznak újra mondja nekünk, hogy ezt ne csináljunk, mert ez semmire nem jó. Tehát ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért. Elég minden napnak a maga baja. Hál' Istennek, hogy Jézus, amikor ő bíztat minket, hogy ne aggódjunk és figyeljünk Istenre, ő nem felszínesen csinálja, mert hallunk nagyon sok felszínes tanács, amikor valaki aggódik. Biztos ismeritek, vagy emlékeztek a Bobby McFerrinnek a nagyon szép szám. Don't worry. Be happy, és akkor tudnék folytatni, nem fogom, de te ismert emlékeztek erről a gyönyörű szép ének, don't worry, be happy, csak amikor az ember valójában aggódik, ez a szám egy nagyon idegesítő szám, mert én nem akarok aggódni, és szeretnék boldog lenni, csak azt nem tudom csinálni, köszönöm szépen. Tehát nézzük meg, nem tudom, hogy mennyire észrevetted, hogy Jézus hogyan csinálta ezt velünk. Hogyan tudta lenyűgözően biztatni minket, hogy merjünk hinni Istenben? Először beszélt kincsekről, és ezeket éles kontrasztba tette Istennel. Döntsük el, a mi szívünkben mi lesz a mi kincsünk. Döntsük el, hogy mire fogunk vágyni. Földi kincsekre, vagy mennyei kincsekre, Istenre. Utána arra kezdett beszélni, hogy aggodalom és félelem helyett bízunk Istenben. Fontosak vagyunk neki. És éles kontrasztban tette az Istenben vetett hit, és az aggodalom és a félelem. És érdekes, hogy Jézus soha nem mondta azt, hogy ha fogsz pénzt imádni, ha a földi kincsek lesznek a legfontosabb az életedben, soha nem mondta azt, hogy akkor fogsz aggódni és félni. Ezt a két dolog soha nem tette össze. Ha ezek lesznek a te urad, ha ezek lesznek az első az életedben, a materiális dolgok, úgy is lehetne mondani, hogy ezek lesznek a bálványaid, akkor na, tessék, akkor fogsz félni és fogsz aggódni, mert ez a következmény annak. És ez az egész, amit te csinálsz, ez bűn. Hagyd már abba! Jézus nem csinálta ezt, pontosan nem csinálta ezt, amire mi vagyunk képes így beszélni egymással. Amikor azt mondjuk valakinek, hogy ne aggódjál, ne félj, ez csak bűn, ez olyan, mint egy hideg zuhany valakinek, amikor aggódik és fél, mert az illető, ő tudja, ő se akar aggódni és félni. És Jézus ezt ne csinál velünk, ezt nem csinálja velünk, és mi se kellene ezt csinálni egymással. Jézus kérdésekkel és lenyűgöző módon tereli a mi figyelmünket Istenre. Jézus sokkal bölcsebb, mint mi vagyunk. Neki sok türelem használ velünk, és sok a szeretet, és egyszerűen vonzóvá teszi az Istent. Mind a két embernek, aki aggódik, és az, aki rohan a materiális dolgok után. Jézus arra hív minket, hogy higgyünk és bízunk Istenben, mint a mi atyánk. Thomas Chalmers így mondta, csak úgy lehet kiiktatni egy rossz kincset az életünkből, ha helyettesítjük egy újabb és jobb kincsel. Hogy azt mondjuk, hogy ez nem jó, én nem akarok ebben bízni, én akarok az Istenben bízni. És Chalmers tudott lenyűgözően módon beszélni Jézus Krisztusról, mint a legértékesebb és legszebb kincs a világon. És Chalmers tudta vonzóvá tenni Jézus Krisztus, hogy akarjunk hinni ő benne. Az én apósom, ő is lenyűgöző módon tudta ezt csinálni. Amikor Hajni és Csenge kicsik voltak, akkor néha egy hatalmas hisztit levágtak. Profi módon tudtak ezt csinálni, és az apósom még profi módon tudta segíteni, kirángatni abból a hisztiből, ugye? Mert amikor hisztiztek, akkor rákattantak valamire, ú, nekem ez kell, Anine, és kezdek egy hisztit levágni. És valahogy az apósom tudta gyönyörű szépen csinálni, nem mint én, aki mondta, hagyjatok abba, ne kezdjétek, ne hisztizetek, hanem az apósom szépen eltereltező figyelmüket valami másra. És egy mosolygó, vagy egy viccel, vagy egy poénnal, vagy valami mutató, vagy egy kedves arc, és akkor a Hajni vagy senki csak oda nézett. És akkor elfelejtettek egy hisztire. És ez valami csodálatos dolog volt. És ez a statust olyan szépen tudta elterelni a figyelmüket valami másra. És ez, amit Jézus csinál velünk. Jézus bíztat minket, hogy merjünk Istenre nézni, a mennyei atyánk, aki nagyon jól tudja, hogy mire van szükségünk. 32. vers. Ilyesmikért a pogányok törik magukat, a ti mennyei atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van mindenre. Tehát végül is a földi és a materiális dolgok nem rosszak. Ennivaló, innivaló ruhák. Nem önmagukban gonosz dolgok ezek. Sőt, ezek fontos dolgok, Jézus azt mondja, nekünk erre van szükségünk. De nem különböztetjük el a lelki dolgok, a materiális dolgok, mintha a lelki dolgok lennének a tiszta dolgok, és a materiális dolgok lennének a gonosz dolgok. Nem erre van szó. Jézus szerette volna óvni minket, hogy ne túlságosan vágyjunk ezek a dolgokra. Ne bízunk benne, és ne várjuk a boldogságot tőlük. Ne legyen ezek a dolgok a legfontosabb, vagy az első dolog az életünkben. Tehát Jézus a mi hozzáállásunkra szerette volna felhívni a figyelmünket. És egy rövid mondattal, egy mondat a 33. versben bíztat minket, hogy inkább Istenhez fordulunk, hogy Isten, hogy ő legyen az első számú kincs az életünkben. 33. vers. Keressétek először Isten országát és az ő igazságát. Egy mondattal. De miért csak egy mondattal? Mert Jézus tudja, hogy ennyi kell. Mert ennyi kell. Keresd meg az Isten országát először. A mai világban cool lett keresni az Istent. Ha valaki spirituális, az egy jó dolog. Szoktak mondani, hogy útkereső vagyok. És mindenki valahogy ezt tiszteli, hogy valaki keresi az utat, vagy keresem az Istent. De attól a pillanattól, hogy valaki azt mondja, hát én nem vagyok kereső, én megtaláltam az Istent, én megtaláltam az igazit, akkor ő kirekesztővé válik ebben a világban. Gőgösnek tűnik. A mai emberek nem hisznek abban, hogy valaki megtalálhatja az Istent, vagy az igazságot, vagy megismerheti az Istent. Keresni lehet az Istent, de a mai világban nem hisznek, hogy valójában megtalálhatja. Van ez a mondat, hogy az élet olyan, mint egy út. Az élet olyan, mint egy út. Nem fontos az úti cél, és nem is tudunk, hogy mi vár ránk a végén, de maga az út a lényege, amit mi tapasztalunk út közben. A keresés az a lényege. De Jézus nem erre gondolt. Jézus tudta, hogy aki keres, az talál. Célbe ér. Sőt, nem csak meg fognak találni Istent, Isten meg fogja adni mindazt, amire szükségünk van. A 33. vers újra. Keresétek először az Isten országát és az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd nektek. Mennyire radikális ez az állítás. És egy pár vers később, a 7. fejezetben, Jézus olyasmit fog mondani, amit a múlt héten láttunk a Lukács evangéliumban. Amikor Jézus tanított minket imádkozni. Beszélt egy példázatról, hogy volt egy ember, akinek van egy barátja, az ő szomszédja, és elment hozzá éjfélkor, kopogott az ajtón, és azt mondta, adj nekem kenyeret! És Isten, Jézus bíztatott minket, hogy nekünk így kellene imádkozni, mint ez az ember. Tehát mi volt a sorrend? El kell menni, keresni az én szomszédomnak a házát, és amikor megérkezik az ő házához, akkor kopognom kell az ajtót, és akkor kérni tőle kenyeret. És Jézus azt mondja, hogy mindenki, aki keres, az talál, és aki kopog, az megnyitatik, és aki kér, az kap. És ez a sorrend, amire bíztat minket Jézus, hogy keressük meg a mi mennyei atyánknak a házát. Keressük az Isten országát. És amikor megtaláltuk az ő országát, akkor kopogjunk a mennyország kapun. És a mennyországnak a kapu Isten, mint király, kinyitja azt az ajtót. És miután kinyitja, akkor kérjünk a mi mennyei atyánktól minden, amire nekünk szükségünk van tőle. Tehát keresünk, és kopogunk, és kérünk, és Jézus bíztat minket, hogy mi mennyei atyánk mindent megad, amire nekünk szükségünk van. Befejezésül a végén muszáj föltennem egy utolsó kérdést. Hogyan alkalmazunk ezt a tanítást 2020-ban? Nézzük meg újra a 31. vers, mert nem hinném, hogy van köztünk bárki, aki ezek a dolgokon aggódik. 31. vers, ne aggódjatok tehát, és ne kérdezgessetek, mit együnk, vagy mit ígyünk, vagy mit öltsünk magunkra. Nem tudom, valaki ezen aggódik, hogy mit fog enni, vagy inni, vagy hogy fog öltözni fel holnap. Nem hinném. Akkor Jézus mire szólít fel minket, és hogyan alkalmazunk ezt a mi életünkre? Jézus kontrasztba teszi gyűjtegetni kincseket a földön, és gyűjtegetni kincseket a mennyben. Most ez mit jelent? Jézus bátorít minket, hogy Isten legyen az első az életünkben, hogy Jézus Krisztusban, ugye Isten már megadott nekünk mindent, amire szükségünk van. Tehát hitáltal az Úr Jézus Krisztusban örök életünk van. Jézusra nézve Isten megáldott minket minden lelki gazdagságával. Az evangélium az, hogy Isten eltörölt az én bűneimet. Az evangélium az, hogy Jézus Krisztusban Isten igaznak lát minket. Az evangélium az, hogy Jézus Krisztusban az Istennek a gyermeké lettem, és Isten lett az én mennyei atyám. Mindenre gondoskodik, minden megad nekünk, amire szükségünk van. De hogyan lehet tudni, hogy Isten valójában az első az életemben? Attól, mert nem aggódok, hogy mit fogok enni, vagy mit fogok inni, vagy hogy fogok öltözni, nem hinném. Jézus többre hív minket. Tehát hogyan lehet tudni, hogy valójában Isten az első az életemben? És hogyan lehet tudni, hogy valójában bízok Istenben, és ő az én kincsem, mint a földi dolgokban? Attól, hogy nem kezdek gyűjteni földi kincseket, és csinálok egy raktárt az Isten áldásából. Isten arra hív minket, hogy adjunk tovább, és ne legyünk önzőek. A Prédikátor könyvben van egy csodálatos kép folyókról. Minden folyó a tengerbe folyik, és utána az óceánban. És gondoljunk bele, mennyi millió liter víz egyfolytában befolyik a tengerekben és az óceánok világszerte. De valahogy az évek során a tengerek és az óceánoknak a vízszintje soha nem emelkedett föl, pedig naponta sok millió liter víz befolyik az óceánban és a tengerekben. Hogy van ez? Miért nem teletelik ezek a tengerek világszerte? Azért, mert ezek az óceánok nem önzőek, nem takargatják, nem gyűjtik a vizet. Visszakerül a felhőkhez és újra a folyókhoz. De van egy kivételeset. Még tenger az a kivételeset, hogy ez nem történik meg. Ahol a tenger önző módon nem engedi el a vizet. Nem folyik ki belőle. Hát ez a halott tenger Izraelben. A víz belefolyik a halott tengerben, de nem engedi ki, és emiatt halott. A víz sóvá válik. Nincs élet ebben a vízben. Nem tud fenntartani bármilyenféle élet. Nem lehet inni ez a víz. Ez a víz semmire nem jó. Ez a halott tenger. És ilyen a mi életünk, amikor próbáljuk megragadni, gyűjtegetni mindent csak magunknak, amikor mi önzőek vagyunk. Jézus bíztat minket, hogy inkább ne csináljunk ezt. Inkább keressük meg Isten országát, hogy ezek a dolgok, amit van az életünkben, merjünk elengedni, nem lenni önző, visszaadni, és hogy meglegyünk elégedve Jézus Krisztussal, aki minden kincset megadott nekünk. Én szeretnék befejezni egy képpel, hogy Jézus bíztat minket, hogy ne így, tehát karácsonykor itt van egy kép, Black Friday. Mesélj még mire van szükséged? És itt van két asszony, aki mindenféle karácsonyi ajándék próbál megvásárolni. És pedig a valóság, ami körülvesz minket, az, hogy az emberek szükségben vannak. Jézus bíztat minket ebben a csodálatos textusban, hogy legyünk olyanok, mint a madarak, az égi madarak. Legyünk olyan, mint a boldog égi madarak, akik tudják, hogy az én mennyei atyám gondoskodik rólam. És amikor mi ezt tudjunk, hogy ő gondoskodik rólam, vigyáz rám, szeret engem, mindig velem van, akkor mi tudjunk elengedni azok a sok áldást, amit ő adott nekem, és visszaadni, továbbadni másoknak. Ez a karácsonyi üzenet a mai napnak, hogy vigyázzunk, hogy a karácsonykor nem akarjunk kapni a ajándékokat, mert az élet nem erre szól. Isten arra hívott minket, hogy merjük adni másoknak. És a Lajos fog ezután följönni és beszélni az adakozásról, és egy nagyon jó hírt fog mondani, de ezt engedem, hogy ő fogja ezt elmondani. Tehát egyenlőre menjünk az Úr elé, és imádkozunk, és adjunk hálát Istennek. Mennyi atyám, köszönöm. Köszönöm, hogy amit itt le van írva, amit Jézus ott tanított a hegyi beszéden 2000 év ezelőtt, hogy milyen szépen le van írva, hogy de nagyon jól tudod, hogy a mi szívünkben a legtermészetesebb dolog az aggódni és félni, amikor nehéz időket élünk át. És valahogy agyalni azon, hogy én hogyan fogom megoldani a problémákat, a nehézségek az életemben. És köszönöm, Úr Jézus Krisztus, hogy bíztatsz minket, hogy ne csináljunk ezt. És ne rohanjunk földi kincsek után, mert ebből nem lesz jó vége. Köszönöm, Úr Jézus Krisztus, hogy annyira türelmes vagy velünk. Szeretsz minket, fontosak vagyunk neked. Nagyon kérlek, hogy építsd a mi hitünket, hogy merjünk te benned bízni. Merjünk elterelni a figyelmünket a földi kincsekre, és de hozzád futni, hogy de legyél az első az életünkben. És köszönöm, hogy azt a csodálatos ígéretet, amit adsz nekünk, hogy amikor de hozzád fordulunk, és de vagy az első számú kincsünk, akkor de megígéred, hogy mindent megadsz nekünk, amire szükségünk van. Nagyon kérlek, hogy győzz meg minket újra és újra minden nap erre az igazságra. Nagyon kérlek, hogy építsd a mi hitünket, hogy ez valójában ezt ki tudjunk fejezni, hogy te vagy a legdrágább kincs, te vagy a legértékesebb dolog az én életemben. Nincs más, ami előtted van. Nagyon kérlek, Úr Jézus Krisztus, hogy építsd a mi hitünket, hogy abból a sokból, amit megadtál nekünk, hogy ne gyűjtsünk ezeket, hanem merjünk továbbadni, másoknak mondani, másoknak adni, és áldás lenni sokaknak számára. Úr Jézus Krisztus, nagyon kérlek, hogy így áld meg minket, de szent lelkeddel, hogy tudjunk abban növekedni, hogy ne legyünk önzőek, hanem legyünk bőkezőek, azért, mert te benned bízunk. Formálj a te népedet, hogy mi ilyenek lehetünk, hogy így töltsünk el a napunkat karácsony előtt, hogy ez mindig legyen a szemünk előtt, hogy merjünk másoknak adni, és nem csak kapni karácsonykor. Így áld meg minket saját magaddal, az Úr Jézus Krisztussal, az ő evangéliumával. Amen.